Kegyelem néked és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. A 91. Zsoltárt olvasom. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarász tőréből, a veszedelmes dögvésztől, tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghalától, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől 10 000 hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert ezt mondtad te, az Úr az én oltalmam. A felségest választottad a te hajlékodtá. Nem illett téged a veszedelem, és csapást nem közelget a te sátorodhoz, mert az ő angyalainak parancsolt fellett, hogy őrizzenek téged minden útadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat. Imádkozzunk! Köszönjük, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusért ma is megcselekszed, hogy a szívünkre beszélsz. Látod, kinek mi van a lelkében, a gondolatában, az életében. Ki hordoz sebeket, ki az, aki szenved, ki az, aki döntések előtt állva nem tudja, merre induljon. Te tudod, ki az, aki háborúságban van, ki az, aki nyomorgattatik, ki az, akinek szelíd kezed érintése nyomán békessége van. Kérünk, hogy mindenkihez szólj, ahogy csak te tudsz. Szent lelked és igéd által. Jézus Krisztusért. Amen. Péter apostol második levelének első részéből, a második verstől kezdődően olvasom az ígét. Tehát Péter apostol második levelének első részéből, a második verstől így szól hozzánk az élőisten ígéje. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivel legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van ezen a világon. Minden emberi élet valamilyen fokon, ha a közelünkbe kerül, hatással van ránk. És kölcsön hatással vagyunk egymásra. Mégis vannak olyan életek, amelyekkel nem kerülünk közvetlen kapcsolatba, de olyan nagy léptékű életek voltak, hogy mind a mai napig képesek valamilyen úton, módon hatni ránk. Amikor egy alkotó művésznek az életét végignézem, vagy egy tudósnak, egy feltalálónak az életét végignézem, és azt látom meg benne, hogy Isten rajta keresztül olyasmit alkotott, amelyik az egyetemes emberiség számára jelentőséggel bír, akkor azt mondom, hogy nagy ember. Azt mondom, hogy óriás. Ha én Beethoven zenét hallgatok, akkor ki tudom rekeszteni a világot. És amíg engedem, hogy hasson rám, addig kirekesztődik a világ. Amit szerzett és amit játszik, hatással képes lenni. De ha arra gondolok, hogy egy-egy orvos, aki megértett valamit az emberi testnek a titkaiból, feltalál valamit, emberi sorsokra van kihatással úgy, hogy az ember el is felejti a nevét, de a hatása, hogy valamit megértett, az munkálkodik. Csak egy példát hadd mondjak, Semmelweis, Ignácra gondolok. Orvosok, mostatok kezet. Ne fertőzzetek. Ha arra gondolok, hogy mégis az életem úgy képes folyni egyik percről a másikra, hogy mindegyikről megfeledkezem, akkor is tudok teljes életet élni. Mégis van egyetlen egy személy, akinek a hatása állandósult és folyamatos. Akit nem lehet kirekeszteni az életemből, mert valami olyasmit cselekedett, és mind a mai napig olyan hatalommal és erővel bír, hogy befolyással van a perceimre, lelkemre, munkámra, gondolatomra, akaratomra, cselekedetemre. Ez az egy személy a názáreti Jézus Krisztus. És hogy összevetem a többivel, a többi kihullhat, ez az egy soha. Marad, ez az egy. Erről a Jézus Krisztusról kívánok szólni ma, akinek az életét, a munkáját, az akaratát rengetegen félre ismerik, félre érték és félre magyarázzák. Egyszerű az ok, mert nem az ő gondolataivá lesznek a gondolataik, hanem az ember be akarja fogni ezt a mindenek felett álló személyt a maga élete gondolat sorába. Lehetetlen. Fordítva működik. Ez a Jézus Krisztus azért érdekes személy, mert mind a mai napig nagyon sok emberben ellenállás érzete születik ellene. Nem látták. Nem látják. És valami görcs támad bennük. Ellenállnak a nevének. Számtalanszor láttam, amikor kint Amerikában egy fiatal ember megjegyzi, hogy én Jézus Krisztusban hiszek, és akkor a többiek összenéznek, hogy már megint ez a név. Által keresztény többsége Amerika. Nem szeretik a nevét. Van, akiben kimondottan ellenszent támad, ha Jézus Krisztusról van szó. Bolondság, botránya kereszt, ezt mi tudjuk. Van, akiben valami elképesztő dac születik, hogy nekem ne mondja meg, hogy hogy éljek és mint éljek, pedig nem ismeri Jézust. Van, akiben ott a gyűlölet. Van, akiben ott van a gyűlöletnek a gúnya. Láttam rajzokat Jézus Krisztusról. Magyarországon kinyomtatott irodalmi tankönyvbe. A másik oldal pedig, hogy valakibe valami megfoghatatlan szeretet, szerelem támad, ugyanezen Jézus Krisztus felé. Valami olyan különös dolog, hogy az egész életét neki szánja, ő se látta. Pedig ő se látta. Csak valamilyen úton, módon ez egyetlen személy mind a mai napig hatással van az emberre, az emberiségre, mert végső szó mondása az övé. Ez az, amit az egyik ember ellene áll, a másik ember elfogadja, mert a végső szó mondása az övé. Szeretném megkérdezni, hogy könnyű lenne egy olyan ember mellett élni, akiről tudod, hogy rólad végső döntő szót mondhat. Gondold végig, micsoda elképesztő dolog ránézni, hogy vajon mit gondol rólam. Tessék megfigyelni, hogy emberek és emberek közötti viszony, harag, gyűlölködés, szeretet, abban az egyszerű dologból származik, hogy vajon mit gondol rólam. Lehet, hogy semmit. De te úgy gondolod, hogy gondol rólad valamit, az téged vagy ide, vagy oda állít. Amikor te kezdesz feltételezni a magad gondolatai szerint a másikról valamit, az téged vagy az egyik, vagy a másik oldalra állít, vele szembe, vagy mellé. Pedig lehet, hogy nem történt semmi. Azt mondja Isten az igéjében, hogy én vagyok az Úr. Ez már alkalmas arra, hogy valaki görzsbe ugorjon, vagy alkalmas arra, hogy valaki azt mondja, hogy de jó. És már is választóvonal van köztük. Nem az Isten húz választóvonalat, hanem az ember gondolata, indulata és lelkisége. Vagy ide, vagy oda állítja. Isten tud erről. Az övének azt mondja ez az Isten, Jézus Krisztus által, hogy vele vagyok háborúságában. Először arról kívánok beszélni, hogy Istent nem érdekli, hogy az egyes embert milyen borzalmak érik. Nagyon sokan félreértik azt az Ószövetség igét, amit felolvastam, hogy angyalainak parancsolt felüled, hogy lábadat meg ne üsd a kőbe. Mit jelent az, hogy lábadat meg ne üsd a kőbe? Azt jelenti, hogy ne botránkozz meg a történésekben. Ha belebotlasz, ha te belebotlásod miatt esel el, és ez mindig lelki. Ő azt mondja, hogy nem érdekel engem, hogy téged mind viszlek keresztül. Engem az érdekel, hogy amin keresztül visznek, ott előtted derüljön ki, és a szíved érezze meg, és a hited lássa meg, hogy veled vagyok háborúságodban. Bele foglak vinni? A mértéke is más lesz. De egy dologban te biztos lehetsz, hogy ott és akkor veled vagyok. Ha te a kőre nézel, összetörsz rajta. Ha rám nézel, nem törsz össze rajta. Vele vagyok nyomorúságában. Nem érdekli az Istent, hogy milyen személyes borzalmak között kell neked őt felfedezni. Az érdekli, hogy felfedezhesd. Sőt, csak ez érdekli. Eszembe jutott annak idején, hogy elmondja Isten Dávidról, hogy mennyire szereti.
Szíve szerint szóló férfiú. És attól kezdve úgy rendelkezik az Isten, hogy nem szünteti meg azonnal Saul királyságát, és teszi Dávidot királyá, bár felkente már királyá, jön a legnehezebb időszak, üldözik Dávidot. Nem csak üldözik, elárulják. Fölindít szíveket, hogy ahol lehet, ártsatok neki! És Doeg jön és elárulja. A város kiadja. Közben pedig Isten ilyen egyszerű dolgokat csinál, tetszenek emlékezni a dávidi történetekre, hogy benn van a barlangban, és egy pók megszövi a hálóját. Hogy az üldözött meg közben kezébe adja az üldözőt, és Dávid az Úrra figyel. Fut, menekül, nem áll bosszút, nem lesz gyilkossá, az Úrra figyel. Hogy mondja az Isten igéje? Vele vagyok háborúságában. Van egy óriási veszélye az embernek a háborúságban, hogy Isten nélkül akarja megvívni a harcait. Ha az Isten nélkül indulsz a háborúságodban, harcra elbuksz. Igen, tudom, hogy mondanom kell, mert háborúság következik rád, ha nem járnál még benne. Mert személyes borzalmak jönnek, amit elhordozni, elviselni csak egyféleképpen lehet neked, ha meglátod, hogy velem van háborúságomban. Szeretném elmondani még azt nektek, hogy tele van a Szentírás annak a valóságával, hogy Isten szava nem üres beszéd. Együtt van az öveivel a tüzes kemencébe. Sidrák, Misák, Abednégó története. Az ellenséges király is látja. Avagy nem hármat dobtunk be a kemencébe? Négyen vannak. És egy közöttük olyan, mint valami Isten. Vele vagyok háborúságában. Lehetetlen, hogy csak te neved észre, hogy a hűséges Isten hűségesen melletted van. De sokszor el kellett mondanom erről a szószékről, hogy ne félj, mert veled vagyok. El nem hagylak téged sem, el nem távozom tőled. Jobb kezedet fogom. És ma valamiért újra szól. Nem a körülményeidről tudok, a gondolataidról is tudok. Ne félj! Ugyan kimenne be a tüzes kemencébe, hogy rajtad segítsen. Ugyan kinek lenne hatalma az ítélet tüzébe bemenni utánad, hogy kihozzon? Egyedül Jézus Krisztusnak. Meg is tette? Meg is tette? Azzal kezdi a kapcsolatot egy-egy lélekkel, hogy elmondja, hogy a harag tüzétől megváltottalak. Fizettem az életemmel, hogy kihozzalak a halálból az életre. Senki ne értse félre, de nem csak a Golgota középső keresztjét, hanem ott még az egyiket nagyon szeretem szemlélni. Voltál már megfeszítve? Bűnödért jogosan megítélve? Senki nem vesz fel bűnössel
aki méltán szenved a bűnei miatt kapcsolatot, hogy könyörülne rajta, csak egyedül Jézus Krisztus. Nyilvánvaló bűnössel, akit megértemelten elítélnek, senki nem vesz fel kapcsolatot. Egyedül Jézus Krisztus. És szól a latornak, velem leszel. És hogy a lator szólhasson vele, hát ott van elérhető magasságban. Ott van szó közelbe, hogy ott lehessen szív közelbe. Megérted, mit jelent, hogy vele vagyok nyomorúságában? Vele vagyok háborúságában? Nem lehetsz olyan mélyen, olyan nyilvánvaló bűnben, olyan nyilvánvaló jogos ítéletben, hogyha az Úr úgy döntött, hogy szólít téged, meg ne szólítottál. És a gyermek egyszer elmondhatja, hogy mindezekben felettébb diadalmaskodtunk, mert hittünk neki, és ő megszabadított. Tudjátok, amikor átéli Jób, hogy milyen kikértnek lenni a sátántól. És most azokhoz kívánok szólni, akik a legelképesztőbb kísértések között élnek. Ezalatt értem a test kísértéseit, ezalatt értem a betegségnek a kísértéseit, ezalatt értem az emberek szájától való szenvedésben lévő kísértéseket. Mit jelent kikértnek lenni? Annak a kínját csak az ismeri, aki benne van. Csak ön egy csöndes szó, azt mondja, hogy az életedet azt nem engedtem ki a kezemből. Ne félj. A próba ideje véget ér. És te, ha rám nézel, és hiszel, akkor kipróbáltál leszel győztes. Szenvedsz mások szájától? De gyilkos dolog. Szenvedsz igazságtalan vádaktól, de sajog a lélek. Szenvedsz különböző kísértésektől, vele vagyok nyomorúságában. Szólít az Isten, Jézus Krisztusért. Bízál. Meg ne lankadj, ne félj, kihozlak. Várj békével, türelemmel, megérkezem, de a lelkednek győzni kell. Hinni kell. Ez a próbád. Azután átéli Pál. Nemrég hallgattam egy prédikációt Magnó kazettán, és azt mondja a szolgálat tévé, hogy Pál apostol, amikor újjá születik, rohan Jeruzsálembe, hogy megmutassa magát, hogy az Úré lett, és akkor az élő gyülekezet tagjai nem fogadják. Azt mondják, hogy hát nem ez é az, aki kergetett minket, és Pál visszavonul. És egész addig csöndben van, amíg egyszer majd Barnabás el nem megy hozzá, és azt mondja, hogy gyere, ki vagy választva arra, hogy te menj el a gyülekezetekbe igét hirdetni. Az újjászületése után, a belső öröm után, hogy Jézus Krisztus nem csak, hogy nem haragszik, hanem azt mondja, hogy rád bízom a nevemet,
Indul a szolgáló, és a hívők úgy néz ki, pofon verik. Nem bíznak benne. Filip se. Uram, hát te nem tudod, hogy ez üldözte a gyerekeidet? És Pál visszamegy, és csöndben van. Nem tudjuk meddig, sokáig. És ennek a csöndnek az ideje, az Istentől az érlelés ideje. Nem lehet sértődött, mert ugyan ő mire sértődhetne meg? Ő volt eddig a sértő. És hogy megbocsátattak neki, most a próba ideje. Hogy sértődékeny lesz-e, vagy fölkészült, bástyás, érces vitéz. Majd az lesz. A hívő élet, kérem, nem köszöntgetés, nem jópofaság, nem közkincsétett kedély, hanem érlelődés az örökké való életre. Itt a földön halálig. Hogy tökéletesen szentként állhass a ma napon Jézus Krisztus elé. Istent nem érdekli, hogy igazságosan vagy igazságtalanul szenvedsz. Szeretném a lázadás fulánkjait is kihúzni. Nézd meg, az igazság érzeted egy sereg bűnbe taszít téged. Az igazság érzeted. Istent nem érdekli, hogy igazságtalanul vagy igazságosan szenvedsz. Az érdekli, hogy ő megtalálható legyen a számodra. A te próbáid között. Azt mondja, hogy te ide figyelj. Hát kicsoda szakaszthat el téged az én szerelmemtől? Mások igazsága vagy igazságtalansága? Ki szakaszthat el téged tőlem? Lásd meg! És akkor nem számít, hogy igazságosan, igazságtalanul mi történik velem. Nem szakaszthat el a nyomorúság, a félelem, a rendkívüliség, hiszen szenvedések között formál a te urad téged. Befejezem. Isteni természet részeseivé legyetek. Hogyan? Megismerve az Istent, és akit elküldött, a Krisztus Jézust. Hogyan? Hogy közösségben tart magával mindenek közepette. Csak én fel ne rúgjam ezt a közösséget látható dolgok, vagy vélt dolgok miatt. Itt befejezem. Te majd kimégy innen. És láthatatlanul ott lesz veled a te urad. És az életednek nagy-nagy örömei azok a pillanatok, amikor a történésekben megnyílik a szemed, és megindul a lelked. Velem van az Úr. Éled majd át. Nem félek, ember mit árthat nékem? Győzedelmes kősziklán várom, nap és pajzs az Isten. Ezért mondtam a bevezetőben, hogy az emberek hatással lesznek rád. Hatásból kölcsönhatás születik, de csak egy személy van, akinek a hatásából áldás születik. Megtartó erő és hatalom. Jézus a Krisztus. Amen.
Köszönöm, édesatyám, hogy minden emberi szót el fogsz felettetni, és az életünkben megmarad a kristálytiszta isteni szó. Mert a te szavad hordoz erőt, bölcsességet és életet. Adlak és magasztallak azért, hogy szent lelkeddel úgy munkálkodsz az ember szívben, hogy az isteni szót, a te szavadat elevenné teszed a legnagyobb nyomorúság és próbatétel közepette, hogy megtartsd a lelket. Kérlek is Jézus Krisztusért, hogy áld meg ezt a te népedet. Hogy a háborúságban tűrők, a kísértésben kitartók, a próbatételekben győztesek legyenek te veled. Neved dicsőségére és lelkük épülésére történjék minden. Amen. Imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Mert nem örökké perlek. És nem minden a haragszom, mert a lélek előttem megepedne, és a leheletek, amiket én teremtettem, elpusztulnának. Amen.